Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerint való Szent Evangélium 16. részéből, a 16. rész első 8 verséből. Márk evangélium a 16. részéből, az első verstől kezdve, így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salómé, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük neked húsvét ünnepét. Köszönjük neked, hogy gondod volt ránk az elmúlt héten, az elmúlt napokban is, és köszönjük, hogy gondod van arra, hogy a hétköznapok fáradtságos munkája után legyen megállás, legyen pihenés, legyenek ünnepek. Olyan ünnepek, amikor nem csak fizikálisan pihenhetünk, hanem lelkileg is feltöltődhetünk, felüdülhetünk, amikor különösképpen is arra szánjuk az időnket, erőnket, figyelmünket, hogy veled találkozzunk. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen sokszor nem arról szól az ünnepünk, amiről szólnia kellene. Te látod, hogy a világ a maga rohanásában nem képes megállni és elcsendesedni, és megemlékezni Jézus feltámadásáról. Talán sokan nem is tudják, hogy mit ünneplünk húsvétkor. Olyan jó, hogy mi ezt tudhatjuk, olyan jó, hogy mi kivonhatjuk magunkat a világ ilyen hatásai alól, és eljöhetünk ebbe a szent hajlékba, és megemlékezhetünk az Úr Jézus feltámadásáról. De köszönjük, hogy ez nem csak egy emlékezés, nem csak egy múltba révedés kell, hogy legyen, hanem ez élő valóság lehet mindnyájunk számára, akik hiszünk benned. Azért könyörgünk, hogy a feltámadás öröme, reménysége töltse be most a szívünket, és nem csak most, hanem akkor is, amikor elmegyünk majd innen, amikor visszatérünk családjainkba, munkáinkhoz, feladatainkhoz. Add, hogy Jézus Krisztus feltámadásának fényében tudjuk élni a hétköznapjainkat. Azért könyörgünk, hogy te vedd ki a szívünkből most a bút, örömöt, vágyat, add, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Oszlasd el a mi kétségeinket, a mi félelmeinket is, ahogy annak idején az asszonyok félelmét eloszlattad ott a sírnál. Adj nekünk bizonyosságot és élő reménységet, mennyei atyánk. Adj a szívünkbe az emberi aggódások és félelmek helyett igazi Isten félelmet, amely előre lendíti a mi életünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek, örökkön örökké. Amen. Istennek az a szent igéje, mely alapján e húsvét ünnepében szólni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, Márk evangéliumának 16. fejezetében. A felolvasott ige szakaszból ismét hallgassuk meg az 5., a 6. és a 8. vers részleteit. Egy fehér ruhába öltözött ifjú pedig így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, húsvétot ünneplő szent gyülekezet! A legrégebbi evangéliumi beszámolót hallhattuk Jézus feltámadásáról az ige olvasás alkalmával. A legrégebbi Márk evangélium kéziratokban azonban ez volt a záró szakasza a könyvnek. És már a korai időkben is feltűnt a keresztényeknek, mondhatnám azt is, hogy azoknak a keresztényeknek, akik Jézus életének, halálának és feltámadásának szemtanúi voltak, hogy mennyire kurtán, furcsán fejeződik be ez az evangélium a többivel ellentétben. Hiszen az angyali híradással és az asszonyok félelmével zárul. Bár elhangzik, hogy Krisztus feltámadott, de mégsem mutatja meg nekünk Márk evangélista, hogy mi lett ennek a következménye a tanítványok hitében, csupán dermedt lelkű asszonyokról olvashatunk. Eredetileg tehát Márk evangéliuma nem tartalmazza a Jézus megjelenésével kapcsolatos beszámolókat, azok csak később kerültek bele. Miért történt vajon ez így? Márk evangélista miért nem tartotta fontosnak az evangéliumában leírni, hogy a feltámadott sokaknak megjelent? Erre a kérdésre azok az emberek, akik a világ dolgait leginkább csak kritikával, élcelődve és cinikusan nézik, azt mondhatnák, hogy azért nem írta le, mert nem is támad fel Jézus. És ez pedig a nyilvánvaló jele ennek. De idézhetünk magát kereszténynek mondó teológust, Bultmannt, aki nem tagadva ugyan a feltámadást, de azt írja, az üres sírról szóló történetek legendák, a megjelenéseket pedig úgy magyarázza, hogy a tanítványok feldúlt lelki állapotban voltak. Igen, számtalan érvet lehetne találni. Számtalan olyan érvet, amely bebizonyítja, hogy nem is történt ott csoda. Számtalan érvet találtak a korabeli emberek, a zsidók, az ő vezetőik, azt mondták, híresztelték, hogy ellopták a testet. Aztán arról is voltak különböző zsidó legendák, hogy a földrengés nyelte el Jézus testét, és ki tudja még, mennyi ilyen érv van. Mind-mind arra szolgálnak, hogy bebizonyítsák, Jézus nem támad fel. Azonban nekünk is van egy válaszunk, egy hiten nyugvó, egy hiten alapuló válasz arra a kérdésre, hogy vajon Márk evangélista miért nem tartotta fontosnak a feltámadott megjelenéseit leírni. Márk evangéliumát, az egészét belengi egy titokzatosság, ami legtöbbször abból fakad, hogy a tanítványok nem értik Jézust. Hallják a szavait, de nem jut el a fülökön túl, a szívükig, az agyukig, az értelmükig, hogy mi a lényege Jézus tanításának. Nem értik őt. Nincs rálátásuk az ő útjára, és egyáltalán olyanok, mintha süketek lennének, és nem hallanák a szavakat. Ebbe a vonulatba tökéletesen beleilleszkedik a felolvasott alapige. Itt sem értik az asszonyok meg a történteket. Üres a sír, ott az angyal, Jézus teste nincs ott. Elmondja az angyal érthető emberi szavakkal, hogy feltámadt. És erre nem örülnek, nem újonganak, nem Isten dicsőítő zsoltárokat kezdenek zengeni, hanem számunkra egy kicsit így utólag nézve, érthetetlen módon még jobban félnek. Ezt vizsgáljuk meg, hogy miért nem írja le eredetileg Jézus megjelenését Márk. Itt sem értik meg az asszonyok. És azért nem írja le az evangélium írója, mert tudja jól, és ebből a történetből is ez világosan kilátszik, hogy a feltámadás az egy olyan tény, amelyet nem lehet egy körben megérteni. Nem lehet első pillanatban felfogni és azt mondani, hogy aha, most már értem, ahogy egy bármilyen hétköznapi eseményre azt mondja az ember, hogy igen, hallottam, értem, elfogadom. A feltámadás nem ilyen tény. Az Úr Jézus feltámadása egy sokkal mélyebb, és hangsúlyoznom kell, hogy nem e világból való valóságnak a megnyilvánulása. Az ő feltámadása nem olyan, mint az egyszer egy. Nem olyan tény, mint hogy a kék ég az kék, a zöld fű az zöld. Ahogy a maga az Isten, úgy a feltámadás is csak egy folyamatos hitfejlődés útján érthető meg. És ennek az egyik stádiuma lehet a mi számunkra is a mai Isten tisztelet. Hiszen mi is gyakran olyanok vagyunk, mint a tanítványok. Gyakran hangzik az ige. Szól hozzánk az Úr Jézus, és meghalljuk. Gyakran vesszük az Úr vacsorát. Gyakran élünk a szentjegyekkel, de vajon mennyire változik meg az életünk? Mennyire van hatással a mi életünkre a hirdetett és a látható ige? És vajon, hogyha az Úr Jézus most megjelenne közöttünk ebben a városban, és itt töltene 3 esztendőt, hány tanítványt gyűjtene? Lenne 12? Vagy 72? Vagy talán csak néhány ember hinne az ő szavának? Vajon nem vagyunk olyan értetlenek, mint a tanítványok voltak? Ahogy Márk evangéliuma nagyon valósághűen leírja? Vagy az asszonyokhoz nem vagyunk hasonlóak? Igen, olyan ez a tény, ez a hit igazság, a feltámadás, mint bizonyos ételek, amelyeket az előkészítés és a főzés fogásai nélkül nem tudunk megemészteni. Bármennyire is rágjuk, bármennyire is akarjuk, hogy megegyük, legfeljebb gyomorrontást kapunk tőlük. Így vizsgáljuk meg alapigénk fényében ezt a valóságot, abban a reményben, hogy a Szentlélek a húsvét ünnepén közelebb visz ahhoz a titokhoz, ami Isten, ami a mi létünk és a kettőnek a kapcsolata. Hogy is hangzott igénk? Egy fehér ruhába öltözött ifjú így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Igénkben 2 világ találkozása látható. 2 szféra találkozását írja le. Ott van egy fehér ruhás ifjú, aki minden bizonnyal a többi evangéliumi beszámolóval párhuzamba állítva nyilvánvaló módon Isten küldötte egy angyal. És ott vannak a gyászoló asszonyok. A találkozás a sírboltban történik meg. És a barlang sírban felfedezhetünk egy hasonlóságot a betlehemi barlang istálóval. 2 barlang, amely egyik az Úr Jézus földre jövetele, a másik pedig az Úr Jézus feltámadásának a helyszíne. És meg kell említsem azt is, hogy a barlang olyan egyetemes szimbólum, amely legtöbbször az emberi elme mély rétegeit jelenti. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy a legtöbb hitigasság megértéséhez igenis mélyre kell jutni, vagy mélyre kell szándékosan menni. És ez kiváltképpen érvényes a feltámadásra. És így van ez az Istennel való találkozással is. És talán kezdjük már érteni, hogy miért nem akarja Márk odavetni a hitigasságot olyan szájbarágós módon. Miért nem akarja egyértelműen az olvasók elé tárni a bizonyítékokat, hogy igen, Jézus feltámadt, nem csak egy angyal mondta, hanem valóban feltámadt, megjelent sokaknak. Igen, olyan ez, amit csak bizonyos mélységekben lehet megérteni. Olyan ez az igazság, amelyet nem lehet elméletben megtanulni. Gyakorlat kell hozzá, hit gyakorlat, élet gyakorlat, olyan, mint a kerékpározás. Bárki próbálna egy kerékpározni nem tudó embert egy zárt szobában, akár több órás kurzuson keresztül megtanítani a kerékpározás művészetére, minden részletet, apró dolgot elmondva, soha nem fog megtanulni az illető. Csak akkor, hogyha kimegy, és hogyha gyakorlatban felül arra a kerékpárra. Így vagyunk mi is sokszor a hitigazságokkal. Az asszonyok is tehát találkoztak a sírboltban fehér ruhás ifjúval, életüknek a mélypontján, valami teljesen szokatlan dologgal. Szokatlan volt ez az egész dolog, mert bár megtapasztalták Jézus isteni kisugárzását, mert bár látták az ördögűzéseket, a csodálatos gyógyításokat, mégis számukra az események valami módon Jézus haláláig megmagyarázhatók voltak. Minden a megszokott rendszert szerint történt. Jézus forradalmi eszméi miatt elfogták és halálra ítélték, és ő természetesen meghalt, nem szállt le a keresztről, nem jött el érte illés. És gondolhatták az asszonyok, hogy most a hét első napján az következik, hogy elmegyünk a sírbolthoz, valaki majd segít a súlyos követ elhengeríteni, ott lesz Jézus teste, bebalzsamozzuk, és méltóképpen elsiratjuk, meggyászoljuk. Azonban az események kizökkennek a megszokott kerékvágásukból, mert nincs ott a halott, csak egy ifjút találnak a sírboltban. Ezt látva teljesen érthető a reakciójuk. Félelem keríti őket hatalmában. Félnek, mert valami nagyon szokatlan dolog történt. Valami olyan dolog történt, amely felülírja a világról addig szerzett tudásukat. Valami olyan dolog történt, amire nem számítottak. Félnek, mert nem találták ott Jézus testét. És bár az ifjú megszólítja őket, és figyeljünk arra, hogy az első szava az, hogy ne féljetek, de mégsem változnak semmit. Azt írja le nagyon szemléletesen az evangélista, hogy remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Nem mondanak el senkinek semmit. Megbénítja őket a félelem. Bizonyára mi is találkoztunk ilyen félelemmel. Amikor az embert, az illetőt, és talán minket, magunkat annyira megbénít a félelem, hogy nem tudunk semmit tenni. Olyanok vagyunk, mintha lebénultunk volna. Volt egy ismerősöm a teológián, aki bármennyire felkészült a vizsgákra, olyan idegesség, izgalom lett úrá rajta, hogy a vizsgán semmit nem tudott mondani. Talán ha a nevét megkérdeztük volna, még azt is nehezen tudta volna elmondani. Mert megbénítja a félelmet olykor az ember. Az asszonyok félelmében azonban sokkal több van. Az asszonyok félelme nem egy földi rendszerben leírható félelem. Ők azért félnek, mert valamit megtapasztaltak a túlvilágiból. Azért félnek, mert a túlvilági megnyilvánulásával szembesülnek. Ősi dolog ez. Erre mondja Rudolf Otto, a német teológus, vallás történész, hogy ez a misztérium tremendum magyarítva a félelmetes titok, amit a szent közelébe érve az ember átél. Igen, félünk az Istentől. Az ember Isten tapasztalásának az egyik módja az Isten félelem, a tőle való megrettenés. Ha végigolvassuk a Bibliát, számtalan ilyen történetet olvashatunk. Hadd emeljem ki Bélsaccár király félelmét, aki a falra író csodás kéztől rettent meg. Dániel könyve írja le, egyszer csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. Igen, az ember először megretten, amikor megérzi a hatalmas Isten súlyát. Amikor megérzi azt, hogy ő ennek a világnak az ura, és hogy nem csak elzárkózva a mennyei világban él, hanem gyakran beleavatkozik, belenyúl ennek a világnak a történéseiben, ahogy Jézus Krisztus halála után isteni erejével feltámasztotta őt. Ezért mondja az asszonyoknak az angyal, hogy ne féljetek. Azonban feltetjük a kérdést, hogy miért van ez így? Miért van az, hogy az asszonyok a nagy riadalomtól lehet, hogy sok ideig nem is szóltak a történtekről? Legalábbis alapigénkből ezt olvashatjuk ki. Miért van az, hogy az asszonyok lelkileg lebénultak a történtek miatt? Gondoljuk végig a kérdésekre válaszolva, hogy mit is ír a Biblia a félelemről. Példabeszédek könyvéből hangzik, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek A megismerése ad értelmet. Igen, olyan a félelem, az Istentől való megrettenés, mint egy kapu. Egy kapu, amely egy virágos kertbe vezet. Olyan a félelem, az Isten félelme, mint egy felfelé vezető lépcső. Ha egy helybe akarunk topogni, akkor ne keressük az Isten közelségét. Ezért mondja Goethe a Faustban, hogy legjobb osztályrészünk a borzadály. Bármi nagy ára van, a meghatottak benne érzik csak át a legnagyobbat. Hitünk meg nem spórolható része tehát az Isten félelem, a borzadály. Ha meg nem rettenünk, akkor bizonyos dolgokat sosem értünk meg. Ezért van az, hogy gyakran csak egy-egy ijegység képes arra, hogy az embert jobbra összökélje. Ha nem ijedünk meg, gyakran ugyanúgy, a rossz úton, a rossz és hamis elképzelések bűvkörébe maradunk. Ilyenek az emberek. Ilyenek vagyunk mi. És ilyen ez a nép, amely között élünk, amelynek bizony szüksége van egy nagy megdöbbenésre majd. Egy nagy ijegység lesz, hitem szerint, amely talán reménység szerint eszmélteti majd. Persze van más félelem is. Van más félelem is, és kísér tartottam is attól, hogy erről az Isten félelemről beszéljek húsvétkor, mert ha ezt a szót mondom, hogy félelem, akkor emberi aggódások, emberi félelmek jutnak eszünkbe, hiszen ez része a mi életünknek. Ez az életféltés, az aggodalmaskodás, a kicsinyes önző félelem. Ilyenek vagyunk, nap mint nap rettegünk, félünk valamitől. Felkelünk, és lehet, hogy nem életet átformáló módon, de tudjuk, hogy ránk vár egy új nap, és abban sok-sok olyan dolog, ami aggodalommal tölt el. Kis dolgoktól félünk, de gyakran attól, akitől igazán félnünk kellene, nem. Jézus is azt mondja a Lukács evangéliumában. Megmondom nektek, kitől féljetek? Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy gehennára vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. És közvetlenül ezután beszél arról az Úr Jézus, hogy ne aggodalmaskodjanak az emberek. Tehát nem arról van itt szó, hogy megrettent bennünket, és egész életünkben rettegve kell, az Isten félelmébe éljük, ahogy sokan torzan így képzelik el a kereszténységet, hanem arról beszél, hogy egy szent félelem, az Istennek, a szentnek a tisztelete legyen meg bennünk. És hogyha ez megvan, és hogy a mi életünket az ő kezébe tudjuk, akkor eltörpülnek földi élet apró aggodalmai, gondjai, megrettenései. Ugyanis az Isten félelme megszabadít az összes többi aggódástól. Mert ha az Istent félem, miért kellene féljek az emberektől, a betegségtől, a kíntól, a szenvedéstől? Sőt, ahogy az Úr Jézus tanít, akkor miért kellene egyáltalán a haláltól féljek? Erre tanít az Úr Jézus a feltámadásával való szembesülésünk is. Ne félj semmitől, csak Isten félelem legyen benned. Mert az Isten félelme új utakra vezet. Az aggodalomtól mentes élet útjára, az új és mélyebb hittapasztalatok útjára. Ahogyan a megszabadult Zsoltáros mondja a 31. Zsoltárban, tágas térre állítottad lábaimat. És egy másik helyen a 40. Zsoltár így szól, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba. Istenünknek dicséretét. Engedjük, hogy az Isten a mi életünkben is jöjjön be. Járjuk be Máriájék útját, hogy az Úr feltámadása már itt a földön új életre támasszon fel bennünket. Hiszen ők is a félelem elmúltával húsvéti hitet nyertek. Húsvéti hitet, a feltámadás hitét nyerték el a Szentlélektől. És lehet, hogyha akkor ott a sírboltban nem rettennek meg, akkor zárva marad az ő szívük. Akkor ők is magyarázatokat keresnek. De nem ez történt. Máriájék a félelem után értették meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Mi gyakran mindentől félünk. Mindenért aggódunk, féljük az Istent, és elszáll az aggodalom. Féljük az Istent, és új utakat mutat meg. Féljük az Istent, és új életre támadunk fel. Amen. Urunk Istenünk, a Szentlélek hatalma által a Te fiad Jézus Krisztusban. Megvalljuk, hogy oly sok minden miatt megrettenünk, oly sok dolog miatt aggódunk, de a Te szentséged félelme gyakran nem gerjed fel a mi szívünkben. Kérünk add, hogy az asszonyokhoz hasonlóan lehessünk tanuk Te jelenléted, a Te közelséged és a Te feltámasztó erőd tanúi, s bár őket először szent félelem járta át, de később a csodálat, a dicsőítés és az öröm uralkodott el rajtuk. Adj nekünk is ilyen utat, Istenünk. Adj ilyen mélyből felfelé vezető utat a családjainknak, gyülekezetünknek, beteg és gyászoló testvéreinknek és magyar népünknek, hogy lelkünk már itt új életre támadjon fel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által az Úr Jézus Krisztust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.